világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Járó Patrik, Amerika szakértő van velünk, jó estét!
Jó estét, köszönöm a meghívást!
Amiről pedig beszélni fogunk, pontosabban akiről, az amerikai elnök, de nem az amiről is jó, az amerikai elnök jogköreiről. Ugye a világ leghatalmasabb embereinek mondják, amire rögtön a szakértők rá szokták vágni, hogy hát azért álljunk meg egy pillanatra, mert ott vannak ugye a szövetségi államon kívül a tagállamok, azoknak vannak kormányzói, ott vannak képviselőtestületek, ügyészség, stb. Ezen kívül ott van a média, mint ilyen watchdog, aztán ott van a legfelsőbb bíróság, ott van a képviselőház, ott van a szenátus, ezek mind-mind korlátozzák az elnököt. A valóságban azonban, ha az ember megnézi, hogy mondjuk Trump mibe szólhat bele, és szól is bele manapság, akkor itt vannak a külügyek, hogy a külügyi apparátus teljesen ő nevezi ki, és akkor beszéljünk a kinevezési jogról. Több ezer köztisztviselő kinevezése függ tőle, többek között a legfelsőbb bíróságban is ő jelöl, nevez ki embereket, vagy most éppen a fedelnökét akarja leváltani. Van egy kiterjedt vétójoga, beleszól gazdasági döntésekben, enyhén szólva ezt láthatjuk a vámháborúban, és hát egyéb szürke zónás jelenségek, ahogy ezt Amerikában mondani szokták, mert hogy az amerikai elnök jogkörei nem egészen azonosak azzal, mint amit itt a alapító atyák kitaláltak. Ha jól tudom, akkor ők tulajdonképpen azt mondták, hogy ő a főparancsnok, aztán jó napot kívánok.
Hát így van, ugye, hogy ön is említette, a világ leghatalmasabb embere, de igazság szerint itt nem is igazán az amerikai elnökre kell ilyenkor gondolni, hanem az Egyesült Államok szövetségi kormányára, amely szövetségi kormány ugye három ágból áll, a végrehajtás, a törvényhozás és a igazságszolgáltatás. Itt egy gyors fogalmi tisztázás, az amerikai terminológiában a kormány azt jelenti, ami Európában az államot. Tehát ugye itt államnak szoktuk nevezni, hogy a három hatalmi ága összesítve. Amerikában az a kormány, és ugye az adminisztráció, vagy végrehajtás, ami nálunk a kormányt jelenti. És az állam szó Amerikában pedig inkább az országnak a szellemi, természeti kincsei, és hogy összességében, amit földrajzilag látunk, azt jelenti. Tehát ez a fogalmi tisztázás. Na most, az alapító atyák ugye egy olyan korban hozták létre az elnöki hivatalt, amikor a világon ilyen nem nagyon volt. Ugye ez a 18. század vége, amikor döntő részben a világban monarchiák vannak. Hát különböző elnevezéssel, de alapvetően monarchiák üzemeltek, és itt egyébként ugye az amerikai múltból is, ugye, hogy brit gyarmatok vívták ki a függetlenséget, alapvetően a angol király, a brit uralkodó lemásolása volt az elnöki tisztség, és egyébként a mai terminológia kicsit csalóka is, mert ugye ma a politika tudomány azt mondja, hogy elnöki rendszer. Ez a mai fejünkkel értelmezve logikus és érthető, na de akkor ilyen megkülönböztetések nem voltak, mert nem volt politika tudomány. És egyébként az akkori korban a külföldi államvezetők is, és Amerikán belül is nagyon sokan valójában egy monarchaként tekintettek el az elnöki pozícióra, és mindjárt kitérlek, hogy miért. Ugye az elnöknek tulajdonképpen olyan jogkörei voltak már akkor is, mint egy uralkodónak. Egyetlen egy kivétel, a jelentős kivétel, hogy nagyon komoly, alkotmányos, úgynevezett, hát mai szóval fékek és ellensúlyok, ugye eredetileg ez nem ezt jelentette, tehát nagyon komoly alkotmányos korlátai voltak. Tehát óriási jogkörökkel, de korlátokkal. És igazság szerint még egy fontos dolog, hogy a megválasztott pozícióról van szó, bár azt is hozzá kell tenni, hogy abban a korban egyébként pont amikor az elektori kollégiumot, ugye, ami választja az elnököt, azt a lengyel és a pápai állam, hát államfő választása után másolták le, hiszen voltak olyan monarchiák, ahol nem örökléses módon ugye, került hatalomra az új uralkodó, hanem választással. Korábban egyébként a Német-Római Birodalom is ilyen volt, ugye, mint tudjuk. Tehát a lényeg az, hogy az akkori felfogás szerint ez egy elnök nevű, igazából monarha, akinek komoly ellensúlya van az országon belül, De alapvetően ez a rendszer, annak egy mai szóval elnöki rendszernek hívjuk, igazából kongresszus központú volt. Tehát az alapító atyák úgy tervezték, hogy a valódi hatalom igazából a törvényhozásnál legyen, és igazság szerint konszenzus van abban a politikatudósok és történészek között, hogy a 19. század végéig, 20. század elejéig ez így is volt. Tehát a kongresszus volt a döntő hatalmi erőközpont, és egyébként egy, most már ki lehet mondani, egy folyamatos erősödés látható végrehajtó hatalmi ág kapcsán, az elnöki pozíció kapcsán, és ma érkezünk el oda, hogy Donald Trump tulajdonképpen egy személyben, legalábbis retorikai szinten, de egy személyben megtestesíti az amerikai hatalmat.
Állítólag, legalábbis ezt olvastam különféle forrásokban, az eltolódás onnan kezdődött, hogy elkezdett kialakulni a mai Amerika. Tehát elkezdett nőni az állam területe, részint vásárlások, földvásárlások, lásd Alaszka, részint háborúk révén, lásd ugye a mexikói-amerikai háború, aminek Amerika mai Texas köszönheti például a Maydale-t. És ez azt jelenti, hogy az amerikai hatalom erősödése katonai szinten indult el. Ez odáig ment, hogy ahogy látom, Nixon bukása óta hoztak egy olyan szabályt, hogy az elnök 48 órán belül köteles a kongresszus értesíteni arról, hogy amerikai katonákat küldött valahova. Ha a művelet 6 hónapnál tovább tart, akkor pedig kell a hozzájárulása is az alsóháznak. És akkor rögtön jönnek ugye a szürke zónák, azt mondják az amerikai elnökök, hogy ez az amerikai életek védelmében történt, ez pedig bármilyen ellenszenvet is érez mondjuk az alsóház ez iránt a katonai művelet iránt, nem mondhatja azt, hogy nem kell amerikai életeket megvédeni, tehát általában kénytelen kelletlen jóvá hagyják. Tehát a nyomulás az a Amerika megnövekedésével, a diplomáciai kapcsolatok kiterjedésével kezdődött és katonai vonalon.
Nagyon jól mondja, alapvetően mindenfajta ilyen hatalmi erősödés, egyébként bárhol a világon, bármilyen rendszerben általában egyfajta válságra való reakció. Hiszen azzal szoktak érvelni, mondjuk egy elnök, vagy akár egy kormányfő is egy más országban, hogy ahhoz, hogy neki eszközei legyenek ahhoz, hogy megoldjon valamit, például egy válságot, ugye ahhoz neki több hatalomra van szüksége. Na most ilyen válságok általában a katonai konfliktusok, illetve a gazdasági konfliktusok. Ugye, ha megnézzük, hogy a történelem, vagy a történészi szakma mely elnököket tartja a leginkább az elnöki pozíciót erősítő, meghatározó elnököknek, ugye Andrew Jackson elnök, a legelső, aki a Demokrata párt megalapítója, nagyon sokak szerint ugye Donald Trumpnak egyfajta példaképe, egy hasonló populista vezetőről volt szó, ugye ő 1829-től volt elnök két cikluson keresztül. A következő Abraham Lincoln, ugye aki a polgárháború alatt volt elnök, neki a polgárháború miatt rendkívül, nagyon sok számos esetben kellett a addigi jogállamiságot felfüggesztenie és ugye a hatalmát erősítenie. És aztán a 19. század és 20. század forduló pontján Theodore Roosevelt és Woodrow Wilson elnökök voltak, akik jelentős mértékben növelték az elnöki hatáskört. És talán a legmeghatározóbb, bár hozzá kell tenni, nem csak az elnöki hatáskör nőtt nagyon nagyot a 20. század 30-as, 40-es éveiben, hanem maga a szövetségi állam, ugye Franklin Delano Roosevelt elnöksége alatt, aki ugye a New Deal programmal érkezett meg a Fehérházba a válság, világgazdasági válság közepén, és tulajdonképpen ő alapította meg, ő alakította ki a modern nagy szövetségi amerikai államot, ami azóta egyébként folyamatosan növekszik. Na most még visszatérve, ugye, hogy a katonai hatalma, és hogy milyen hatalmai vannak alkotmányosan az elnöknek, igazából négy nagy al jogköre lehet osztani az elnöki jogköröket. Ugye az első az a diplomáciai jogköre, tehát ugye ő fogadja a külföldi országok diplomatáit, nagyköveteit, konzuljait, illetve ő képvisel az Egyesült Államokat, mint a legfőbb diplomata ugye a világba. A második ugye az a katonai jogkör, hiszen ahogy is ön említette korábban, ő az Egyesült Államok fegyveres erőjének a vezérparancsnoka. A harmadik az ugye a kinevezési jogkör, ami azt jelenti, hogy ő nevez ki bírákat, szövetségi bírákat, minisztereket, különböző államhivatalok vezetőit. És a negyedik az pedig a, hát mondjuk úgy, törvényhozási jogkör, de itt törvényhozási joga egyébként valójában nincs, hanem itt a vétó vétó érti ez alatt ugye az alkotmány. Tehát a kongresszus által elfogadott törvényeket az elnöknek joga van megvétózni. Na de hogy visszatérjünk ugye ezekre a jogkörökre, a kinevezési jogkör rendkívül meghatározó, és többek ugye azért mondták, hogy ez egy monarcha típusú szerep, hiszen az államfőnek van jó a kinevezni, ugye minden országban egyébként ilyen titulusra embereket, a parlamentális országokban is, ugye, csak hát ez igazából formalitás. Tehát ugye de facto a kormányfő szokott, vagy a legnagyobb párt, de papíron, formailag ugye minden az államfőnek van ilyen joga, Amerikában is, de itt jön a nagyon nagy lényeges különbség, hogy Amerikában bármilyen személyi kinevezés, ami a szövetségi kormány bírái, nagykövetei, miniszterei, mindenhez kell szenátusi jóváhagyás.
Tehát itt nem a képviselőháza csak ellenőrző, a hanem a szenátus.
A szenátus, tehát a felső háza a kongresszusnak, és itt mindenhez kell vagy feles, vagy nagyon sok esetben 3/5-ös szuper többség. Tehát itt van egy fék.
Tehát
az
mondjuk 100 szenátorból minimum 60.
60, ez nagyon sok így volt a bíráknál. Ezt az elmúlt 10 évben mindkét párt egyébként levitte, mert alkotmányosan csak feles lenne, kialakult szokások miatt volt ugye 60, viszont amihez ténylegesen kétharmad kell, és ez nagyon fontos, az a nemzetközi szerződések elfogadása. Tehát egy elnök letárgyalhat bármilyen nemzetközi szerződést, de azt hivatalosan csak az amerikai kongresszus, vagy a szenátus kétharmados jóváhagyásával lehet meghozni.
Tehát mondjuk itt van az unió által kötött egyesség Trumppal, ami nem szerződés, mert nem írtak arra semmit. Ezt, amennyiben ezt lefektetik írásban, és végre kiderülnek a részletek, amik elég homályosak most még, akkor ezt a szenátusnak kell jóvá hagynia, 100-ból 60 fővel.
Ugye? Ott már kétharmad kell. Ja, már nem csak sima szupertöbbség.
De ezt összeszedni nagyon nehéz.
Nagyon már nehéz.
Azért is, mert ugye mind a két pártból vannak szenátorok.
Nagyon nehéz. Ezt a elmúlt időszakban, én azt mondom, sajnos egyre többször megkerülték az elnökök. Nagyon jó példa, hogy a iráni atomalkú, amely az Obamának nem volt meg a kétharmada, hát hogy lett volna, hiszen a republikánusok ellenezték, ezért tulajdonképpen elnöki végrehajtói hatalmával élve hozta meg ezt, vagy léptette be Amerikát ebben a nemzeti szerződésben.
Magyar a rendeleti úton léptette.
Tulajdonképpen igen, és mi lett a eredménye? Donald Trump egy tolvonással ugye kiléptette Amerikát ebből. Ha ez valóban alkotmányosan kétharmaddal el lett volna fogadva, akkor ezt nem tudta volna megtenni Obama utódja. Tehát, mint ahogy a belső törvénykezésben is egyre többször megkerüli az elnök ugye a kongresszust, éppen azért, mert óriási a megosztottság, és nem tud többséget szerezni, mert a legtöbb belső törvényhez meg ugye sima szuper többség kell, ez a 3/5-ös. Éppen ezért a rendeleti kormányzásnak a hátulütője, hogy bármikor vissza lehet ezt vonni. Tehát akkor összesítve, az elnöknek ez a 4 alapvető jogköre van, de mindegyik jogköröz tartozik valami fajta belső fék. Tehát nincs abszolút hatalma. Hozzá kell tenni, hogy már abban a korban is, tehát a 18. század vége, amikor megalakult az elnöki hatalom, azért a világ fejlettebb részén a monarchiák sem voltak abszolút monarchiák. Hát gondoljunk arra, hogy az Egyesült Királyságban, Angliában a Magna Carta ugye a 13. századtól kezdve már korlátozta az uralkodó hatalmát, Magyarországon az aranybulla, tehát mindenhol azért, vagy nem mindenhol, de nagyon sok országban azért volt valami fajta fék a királyon, császáron, uralkodón. Amerikában is az elnöki hivatalnál abszolút megvoltak ezek a fékek.
Ami a katonai erő alkalmazását illeti, csak megemlíteném, hogy 1846-ban történt meg először, amikor James Knox Polk elnök, akinek a nevét nagyon nem ismerjük, tehát itt csak mintaként szolgál. Tehát ő volt az első, aki saját hatáskörben katonákat küldött. Ez ugye Texas, ő azt mondta védelmére, de igazából megszállására szolgált. Na most ezeket a jogköröket illetően, amiket az alkotmány, illetve a különféle alkotmány kiegészítések rögzítenek, ezt is lehet, hogy mondjam, csak kreatívan értelmezni, legalábbis én azt olvastam, hogy nagyon sok ilyen úgynevezett származtatott jogkör van. Tehát olyan az elnöknek. Tehát olyan jogkör, ami nincs leírva az alkotmányban, de bizonyos megfogalmazásokból, mondatokból kikövetkeztethető, hogy az alapító atyák akár gondolhatták ezt is, vagy azt is. És akkor ezek a származtatott jogkörök. Mondjuk a titkos döntések gyakorlata, ugye?
Így van, semmilyen nincs az alkotmányra.
Washington eltitkolta a britekkel folytatott tárgyalásokat, mert azt mondta, hogy ez amerikai nemzeti érdek, és származtatott jog.
Igen. Ugye annyit látni kell, hogy az ilyen politikai pozíciók, legyen az Egyesült Államok, Európa, bármely korban, bármely rendszerben, egyrészt meg vannak határozva a törvények, illetve a legfőbb törvény az alkotmány alapján, vagy éppen a szokásjogok alapján, mondjuk nézzük a brit példát, ahol nincs írott alkotmány, de nagyon nagy mértékben függ a hatalma, a szerepköre egy akár államfőnek, akár kormányfőnek attól, hogy milyen személyek töltik azt be, és ők hogyan formálták. Itt pár példát, hogy említsek, ami talán közelebbi a magyar hallgatókhoz. Ugye nagyon sokan a francia rendszert, ami 1950-es évek óta működik, az ötödik köztársaságot, ugye félelnöki rendszernek szokták nevezni, sajtóban is, ami szakmailag, és itt francia politológusok véleményére adok, elég nagy tévedés, hiszen alapvetően parlamentarizmus van, kicsit kibővített elnöki jogkörrel, de igazság szerint De Gaulle tábornok, aki először betöltött azt a pozíciót, a saját személyiségével tudta megnövelni igazából a szerepét ennek a pozíciónak a francia alkotmányos rendszerben, és nagyon sok olyan dolog van, például egy miniszterelnök leváltása, ami nem szerepel a francia alkotmányba, jogilag nem lenne lehetséges, de az elnöki jogkör kialakulása miatt igazság szerint, ha egy elnök azt mondja egy kormányfőnek, hogy te holnap távozol, ezt a mai napig egy kormányfő megteszi. Pedig semmilyen hatalma nincs erre az elnöknek, és fordítottan is nézzük Magyarországot, ahol egyébként 1989-ben ugyan parlamentáris rendszert jött létre, de igazság szerint nem egy gyenge elnöki jogkörrel, de mind Göncz Árpád, mind Mál Ferenc, és még Sólyom László is alapvetően nem töltötte meg politikai tartalommal a köztársasági elnöki pozíciót, tehát igazság szerint a kialakult gyakorlatban gyengébb a magyar elnök, mint ahogy ezt az alkotmány elhivatottá tette, vagy elrendelte volna.
De mondjuk Göncz Árpád a maga személyiségének a súlyával megnövelte, kicsit a határokon túlemelte a saját
jogkörét. A presztízsét, de politikai tartalommal azért annyira nem töltötte meg, főként a második ciklusában. Az első, ugye voltak neki a MDF kormánnyal azért csatái, de összességében tehát azt akarom mondani, hogy van az alkotmány, van a jog, és van, amit az alkotmányozók valaminek szánnak, és a más kérdés, hogy az azt betöltő politikus, vagy kinevezett ember, megválasztott ember vezető, azzal hogyan él, és azt ő hogyan interpretálja, és igazság szerint bármilyen pozíció a világban ez alapján alakul ki. Na most Amerikában is az történt, hogy ugye az elnökök sorozatban alakították ezt a pozíciót, és itt van a legjobb példa, amit említettem, Andrew Jackson elnök, ugye akit az első igazából populista elnöknek tartottak, ő az, aki nagyon-nagyon erősét kezdte tenni ezt az elnöki pozíciót, amely elnöki pozíció addig a kongresszus mögött hát azért inkább egy ilyen másodlagos szerep volt. És hát aztán utána követték még hatalmas formátumú elnökök, akik úgy értelmezték, hogy igenis nekik feladatuk vezetni az országot, nekik mandátumuk van erre, és hát nem beszélve arról, hogy a 20. században, amikor már általános választójog volt, milliók, most már 10 milliók választanak egy elnököt, nyilván ez akkora legitimitást ad egy megválasztott államfőnek, hogy egyértelműen úgy érzi, hogy az ő vezetésével kell az országnak működnie, és bizony-bizony mostanra elérkeztünk oda, hogy az elnöki pozíció, illetve a végrehajtó hatalmi ág, én azt gondolom, hogy már gyakorlatilag erősebb, mint a kongresszus, és a Trump elnökség tulajdonképpen ez, amit bizonyít, vagy ezzel bizonyítja, hogy nagyon-nagyon sok kérdésben rendelkezik, megkerüli a kongresszust, és mindenben be tud beleszól.
Tulajdonképpen majd a beszélgetés utolsó egyharmadában föl kell tennünk azt a kérdést, hogy ez a minden határon túllépő, vagy sok határon túllépő elnöki hatalom mennyiben erodálja az amerikai demokráciát, az amerikai intézményeket, amik hát a legfontosabb, mert az intézmény akkor is őrzi a szuverenitását és önállóságát, ha mondjuk a népnek kicsit elmegy az esze és egy választáson, hát túlságosan is érzelmi alapon dönt, ami például a saját érdekeit így is van. Érteni. Tehát az intézmények ezért fontosak. Na most ugye akkor beszéltünk arról, hogy vannak jogkörök, vannak származtatott jogkörök, és vannak önkényes döntések, ezek a határtúllépések, amiket a karizma fogadtat el a környezettel. Ezt egy Mifflin nevű elemző birodalmi elnökségnek nevezte. És hát itt felsorolnak mindenféle példákat az én forrásaim, például Carter így küldte a elfoglalt teheráni nagykövetségre a kommandósokat. Ő döntötte el, nem a kongresszus. Nixon bombázta Laoszt. Idősebb Bush Panamába küldött tengerészgyalogosokat. 90-ben Saddam ellen indultak amerikaiak a Perzsölbölve, és hát a második iraki háború, ami nem csak egy önkényes döntés volt, de még hazugságon is alapult, ugye, mert nem voltak olyan fegyverei Saddam Husseinnek, mint amiket Bush állított. Szóval ez a birodalmi elnökség, ez mintha kiterjedne, de egyébként ugye Irán bombázása a mai időkben az ugyanazt jelenti.
Így van. Na most ugye ez a birodalmi elnökség, ez a elnök katonai jogköréhez kapcsolódik. Ugye leszögeztük, ugye, hogy az Egyesült Államok fegyveres erőjének a főparancsnoka az elnök. De háborút csak a kongresszus indíthat alkotmány szerint. Na most ez így is volt azért az Egyesült Államok első 100-130-140 évében. Na, a kongresszus hivatalosan háborút nyilvánított ki több alkalommal. Viszont az utolsó ilyen alkalom az a második világháború idején volt Románia és Bulgáriával szembe. De hát azóta is számos alkalommal az USA katonákat küldött Koreába, Vietnámba, a Perzsölbölbe. És ezek mind kongresszusi, nem jól mondom, kongresszusi felhatalmazás volt aztán később, hiszen a kongresszus fizeti ezeket a háborúkat, ugye a pénztárca hatalma kongresszusnál van, de hivatalosan háborúban nem áll az USA, vagy nem állt most már nagyon régóta, a második világháború óta. És nagyon sok belső ellenzője van ennek, tehát akik az alkotmányt szent és sérteletlennek tartják, vagy éppen libertáriánusok, azok nagyon élesen kritizálják az amerikai politikai elitet, hogy tulajdonképpen folyamatos alkotmánysértést követnek el ezek az elnökök, ezek az adminisztrációk, hogy úgy visznek amerikai katonákat idegen földre, hosszú évekre akár, hogy a kongresszus nem nyilvánított ki háborút. Tehát ezt mindenféleképpen le kell szögezni. Ami érv itt is ugye, hogy miért nőtt az elnöki hatalom ennyire, és miért tud a kongresszus, vagy kénytelen a kongresszus beleegyezése nélkül háborúkat indítani egy elnök, az, amit korábban említettem, a válság. Tehát ugye amióta az USA világhatalom, és amióta az USA-nak érdekeltségei vannak, már nem csak a úgymond baráti környezetében, bár a 19. században azért nem volt baráti az amerikai észak-amerikai kontinens, de aztán eléggé sikerült a USA-nak maga alá gyűrni a északi kontinenst, és ugye északon Kanada, délen Mexikó azért nem voltak olyan potenciális országok, akitől fölni kellett volna, de ahogy kilépett az USA a úgymond a világpolitika porondjára, ugye 1898-as spanyol-amerikai háborúval, és ugye a háború győzteseként megkapta a Fülöp-szigeteket, Puerto Ricót, Guámot, tehát a régi spanyol birodalomnak számos érdekeltségét például a Csendes-óceánban, vagy éppen a Közép-Amerikában. Olyan helyzetbe került az elnöki hivatal, hogy nagyon sok alkalommal bizony-bizony gyorsan kell reagálni, tehát nincsen igazából arra idő, hogy a kongresszusban akár heteken vagy hónapokon keresztül győzködjenek képviselőket, szenátorokat, ugye, hogy engedélyezzenek, vagy egy háborút, vagy katonai akciót, tehát lépni kell. Ez rendben van. Ugye ön is említette, viszont azért már erre hoztak törvényeket, hogy utólagosan értesíteni kell ugye a kongresszust, és bizonyos időtartamú fegyveres konfliktus után a kongresszusnak ezt jóvá kell hagyni utólag.
És hát a kongresszus leállíthatja akár.
Elméletileg leállíthatja, így van. De az is igaz, hogy amikor az USA katonai konfliktusban van valahol, ott amerikai emberek életek vannak kockán, beletesz pénzt, fegyvert, tudást egy katonai akcióba a fegyveres erők, akkor azért egy képviselőnek, egy szenátornak nagyon nagy politikai rizikó leállítani egy ilyen akciót. Úgyhogy azért erre nem nagyon volt példa. Erre nem nagyon volt példa, ha egy elnök úgy dönt, hogy csapást indít, vagy katonákat indít valamerre, akkor azért a kongresszus nagyon-nagyon ritkán megy vele szembe.
De érdekes módon ez nem régóta lehet így. Emlékszik a Legsötétebb óra című filmre.
Igen.
Ahol a brit külügyminisztérium bunkerében Churchill könyörög Rooseveltnek, hogy segítse meg Nagy-Britanniát, mert veszíteni fognak a németekkel szemben. És akkor az elnök ott hebeg-habog, azt mondja, meg hülyeségeket is beszél, azt mondja, hát el tudok küldeni néhány repülőgépet a kanadai határa, ti hozzatok át szamarakat, és a szamarak majd áthúzzák a gépeket. Mire Churchill csak így fölnéz az égre. Tehát Roosevelt megtehette volna, hogy mondjuk ilyen titkos akció keretében, bármelyik szürkezónás akció keretében küld amerikai katonákat, de nem tette, mert mindent a kongresszusnak kellett eldöntenie. Tehát akkor még nem voltak ilyen egérjük.
Akkor még nem, és említettem, hogy 1942 volt az utolsó, ugye, hogy hivatalosan háborút nyilvánított ki a kongresszus. De az is igaz, hogy nyilván egy elnök a közhangulatot azért már a régi időkben is tudta monitorozni. Nyilván nem voltak ilyen modern közvéleménykutatási lehetőségek, de a közvélemény, a választók, a különböző érdekcsoportok, és hát a kongresszus is, ugye, milyen támogatást bírt, ez alapján döntött sokszor egy katonai akcióról a felső vezetés. De egy másik jó példa, ugye 2013, ugye szíriai polgárháború, és Obama elnök húz egy vörös vonalat, és azt mondja, hogy ha bizonyos vegyi fegyvereket alkalmaz saját népe ellen Assad, akkor ugye ez a vörös vonali átlépése, és akkor lesz amerikai katonai válasz, vagy beavatkozás. Assad alkalmazott ilyen fegyvereket, de Obama nem tudott katonákat küldeni, mert a belső a belpolitikai okokból olyan szembeszélbe került a kormányzat, tehát az emberek leveleket írtak a saját képviselőiknek, különböző lakossági fórumokon könyörögtek a szenátoraiknak, hogy nem szeretnék, hogy Amerika belesodródna egy újabb háborúba. Tehát itt volt egy nagyon kemény helyzet Obama előtt, hogy a világ politika színpadán, mint a világ legerősebb hatalmának a vezetője lefektetett egy vörös vonalat, de otthoni támogatás hiányában nem tudta ő ezt megtenni. Hozzá kell tennem, hogyha ő döntött volna egy katonai akció mellett, és elindult volna az USA hadsereg Szíriába, akkor biztos vagyok benne, hogy ezt a kongresszus egyébként aztán végül is finanszírozta volna, de ugye az meg óriási politikai költséggel járhatott volna bármely képviselő szenátor, vagy éppen Obama javára, éppen ezért ki kellett hátrálni ebből az ígéretből.
Mindez azért finomítja azt a képet, ami a világ csendőreként alakult ki Amerikáról? Tehát, hogy Amerika ezt tesz, amit akar.
Sose volt így. Most már egyre inkább külső okok miatt sem teheti ezt meg, hiszen azért ott egy Kína, hiszen azért Oroszország itt van, mint atomhatalom, ott van India, tehát a külső okok miatt is gyengül az USA, de amit nagyon sokan elfelejtenek, hogy itt vannak egy demokrácia az Egyesült Államok, vannak belső politikai mozgások, és mondjuk itt van az irak és afganisztáni háború, ugye nagyon sokan azt mondják, hogy rossz időpontban szállt ki mindkét országból az Egyesült Államok, ezért volt ilyen katasztrofális a végeredmény. Sokan azt mondták, hogy 2008-9-ben Irakban még inkább kellett volna, még több csapatot kellett volna vinni, és akkor lehetett volna kihozni ebből valamit. De hát a belpolitikai hátszél, belpolitikai hátország megfogyatkozott, ugye, a támogatás politikai értelemben, tehát ott már a 2008-as elnökválasztáson is egy gyakorlatilag tiszta mandátumot kapott Obama arra, hogy kivonuljon Irakból, meg kellett tennie. Tehát a világcsendőri szerep úgy nagyon-nagyon nehéz, hogyha egyébként otthon bizony versengő kétpárti demokrácia van, hiszen akár politikai, akár szakmai, vagy akár csak simán csak versenyokokból, hát ugye a mai világban aztán teljesen így működik, hogyha egyik párt ezt mondja, a másik párt az ellenkezőjét mondja, tehát nagyon-nagyon nehéz így a szabad világot így vezetni.
Most a közvélemény nyomása mellett van még egy nagyon erős eszköz, csak ezzel igazából még, mint a soha nem éltek volna, ez az impeachment. Tehát az elnök eltávolítása, amit, ahogy olvastam, ez a képviselő az kezdeményezésére indul el, de a szenátus folytatja le, tehát van még egy második szereplő, és van egy harmadik, a legfelsőbb bíróság felügyeli. Na most a helyzet az, hogy a legfelsőbb bíróság tagjait, amennyiben üresedés van, az aktuális elnök.
Így van.
Nevezi ki. Igen. És ez most éppen azért egy trumpista legfelsőbb bíróság, mert túlsőben vannak azok az emberek, akiket Trump nevezett ki oda. Na most, ha az elnök által kinevezett emberek felügyelnek egy olyan folyamatot, ami az őket kinevező elnök ellen irányul, hát azért az nem éppen egy, hogy mondjam, csak egymással versengő hivataloknak az ügye.
Jó, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba. Ugye említettem, hogy már a 18. század végén is sokan egyfajta tulajdonképpen monarchának tekintették ezt az elnöki pozíciót. akik azt mondták, hogy ez nem monarchia, azok pont ezzel érveltek, hogy egy uralkodót, egy királyt nem lehet impeachelni, tehát nem lehet eltávolítani a hivatalából. Éppen ezért ez az impeachment nevű alkotmányos eljárás a garancia arra, hogy itt nem erről van szó, nem monarchiáról. Most az impeachment ugye alapvetően egy eléggé tág értelmezésű dolog, ugyanis az alkotmány azt mondja, hogy ez az impeachmentet akkor lehet elindítani, hogyha az elnök hát korrupciót, csalást követel, hazárulást, vagy egyéb nagy bűnt. Hát azért ez elég tág, ugye értelmezés, mi az, hogy nagy bűn, vagy rossz cselekedet, ugye? De a lényeg az, hogy ugye a parlamentáris rendszerekben a végrehajtó hatalmiág vezetőjét ugye a parlament nevezi ki, választja meg, ugye? És bizalmatlanság indítvánnyal bármikor megbújtathatja. Ugye ez így néz ki. Tehát az egy politikai, cintisztán politikai hát mondjuk úgy lehetőség, hogyha azt mondja egy parlamenti többség, hogy nem tetszik a miniszterelnök nyakkendője, és ezért bizalmat vonunk tőle, akkor ezt meg tudják tenni. Most Amerikában elméletileg a kongresszus ezt nem teheti meg, azért mert mondjuk ellenzi az elnök politikáját. Ez tényleg ezeket a bizonyos bűncselekményeket, rossz cselekedeteket kell elkövetni. És eddig az amerikai történelemben hát három elnök ellen indult ilyen eljárás, pontosabban négy ellen, csak a negyedik, ugye Nixon, amikor valójában már úgy nézett ki, hogy lesz impeachment, akkor lemondott, ugye, hogy megelőzze ezt a szégyent, de ugye Andrew Johnson elnök, ugye Lincoln követte a Fehérházba a polgárháború után, ő ellene indult, Bill Clinton ellen indult, ugye a Lewinsky botrány kapcsán, és Donald Trump ellen kétszer. Na most ez hogy néz ki? Ugye a képviselőháznak bizonyos bizottságain először meg kell ezt tárgyalni, hogy milyen cikkelyek alapján fogják az impeachmentet. Tehát ő egy vádpontnak felel meg, elindítani. Utána a képviselőház egészen szavaz, sima többség elegendő, és utána megy a szenátushoz fel ez a impeachment, ahol a szenátus tulajdonképpen egy, hát mondjuk úgy esküdszék kialakul, ugye a 100 szenát, most jelenleg 100 szenátor, kétharmados szavazati többsége kell ahhoz, hogy egy elnök impeachmentje sikeres legyen, és az azonnali eltávolítással jár. Na most itt, amit említett, hogy a legfelsőbb bíróság felügyeli, ez igazság szerint annyit jelent, hogy a legfelsőbb bíróság elnöke vezeti ilyenkor ezt a szenátusi ülést. Uh-huh. De itt alapvetően a szenátoroknak van beleszólása. Ugye eddig még ilyen nem volt a három impeachment, vagy pontosabban négy impeachment alkalmával, hogy kétharmados többség lett volna bármely elnökkel szemben. Ez most egy érdekes helyzet lesz, mert ugye a második Trump impeachment alkalmával a republikánus szenátorok ugye azt mondták, hogy ők nem azt gondolják, hogy Trump elnök ártatlan január 6-a kapcsán, hanem ugye ez a impeachment eljárás a szenátusban már 2021. január-februárjában történt, amikor már Biden volt hivatalba, és azt mondták, hogy alkotmány ellenes egy volt elnök, nem is lehet eltávolítani, hiszen már nincsen hivatalba. Tehát, hogyha esetleg a demokraták többséget szereznek jövőre, és én biztos vagyok benne, hogy akkor impeachment eljárást fognak indítani Trump ellen, akkor akár jön a 6-a kapcsán újra, akkor nagyon nagy kérdés ez, hogy ezek a republikánus szenátorok mivel fognak védekezni, hogy miért nem szavazzák meg majd Trump elnöknek az elmozdítását. De összességében, hogy összefoglaljam, alapvetően itt a bíróság csak felügyel, és itt a szenátorok döntenek, és mivel kétharmad kell, és nagyon-nagyon ritkán fordult elő, hogy kétharmada volt bármely pártnak a szenátusban, ezért mindig valami fajta kétpárti konszenzus kell ahhoz, hogy egy elnököt elmozdítsanak.
Hát ami a jövő évi választást illeti, azért minden felmérés azt mutatja, hogy a demokraták népszerűsége csöppet sem nőtt.
Ez így van.
Trump viszont hanyatlott, demokraták nem emelkedtek, úgyhogy nem lehet tudni, hogy mi lesz. Lehet, hogy a hanyatló Trump még így is megnyeri.
Na igen, és még egy gyors szó a legfelsőbb bíróságról, hogy valóban az elnök nevezi ki a bírókat, egyébként nem csak a legfelsőbb bíróságra, minden egyes szövetségi bíróságra, de szenátusnak ott is ugye jóvá hagynia kell. Nagyon sokáig élt egy ilyen szokások alapján, hogy kétharmadra szuper többség kellett, tehát ez gyakorlatilag garantálta a kétpárti konszenzust itt is. Ami most van a legfelsőbb bíróságban, hogy Trump ugye első ciklusában három bírót nevezett ki, és még volt három bíró korábbi elnökök. Ugye egy ifjabb George Bush nevezett, egyet idősebb George Bush nevezett ki, ugye Clarence Thomas-t, és kettő bírót pedig a fia, ifjabb George Bush, tehát így van a hat mondjuk úgy konzervatív bíró, és van három mondjuk úgy liberálisabb bíró, de azt azért meg kell hagyni, hogy alapító atyák zsenialitását én azt gondolom most már lehet látni abban, hogy a bírói kinevezések életfogytig tartanak. Tehát ha valaki a legfelső bíróságra kerül, akkor neki soha semmilyen egzisztenciális vagy politikai nyomástól igazából tartania nem kell. Tehát független elméletileg a kinevezőjétől, és azt gondolom, hogy gyakorlatban is ez alapvetően ez látszik, hiszen azért számos alkalommal a legfelsőbb bíróság, akár a Trump által kinevezett bírók is a trumpi politika ellen szavaztak.
A másik terület, ami korábban föl sem merült, hogy egy elnök bele nyúlhatna ez a gazdaság. Ugye a Roosevelt New Deal-jét szokták felhozni, hogy hát ez a legeklatánsabb példa arra, hogy egy elnök beavatkozik egy válság tetőpontján, abba, hogy az állam mindenféle infrastruktúrális beruházásokkal hogy teremtsen munkahelyeket és keresletet, mert ugye a kifizetett bérekből hát az emberek többet tudnak vásárolni. Ezt kevesebben szokták mondani, hogy éppen a legfelsőbb bíróság semmisítette meg pár éven belül, a New Deal összes tartószlopát kirúgdosták. Tehát, hogy itt az elnöknek még meglehetősen korlátozott, vagy mondjuk viszonylagos jogai voltak. Ha megnézzük Trump dolgait, akkor ez nincs már így. Itt van például ez az egész vámháború, ami senkitől nem kért engedélyt, nem beszélte a képviselőházzal, a szenátussal, elindította azt, jó napot kívánok, és senki nem is mondja ezt kétségbe. Vagy itt vannak a vám megállapodások. Itt van például a Dél-Korea. Vannak itt ilyen eszement pénzek, amikről senki nem hiszi el, hogy megtörténnek, például, hogy a Unió 750 milliárd dollárt fog befektetni Amerikában, ez egy vicc. Ugyanez a vicc, a Dél-Korea azt ígérte meg, hogy 350 milliárd dollárt fektet be Amerikába. Na most itt folytatódik a vicc tovább, hogy Trump jelöli ki, hogy melyik amerikai vállalatba fektethet be Dél-Korea. Tessék, ez nem egy kapitalista gazdaság?
Ez egy nagyon jó kérdés. Itt már azért felmerül ugye az elnöki hatalom mellett az elnöki korrupció problémája, amelyet most Donald Trump azért tulajdonképpen megtestesít, hiszen ő maga az eddigi leggazdagabb elnök a mai tudásunk szerint. Ugye az elnökök döntő többsége egyébként gazdag ember volt, vagyonos ember a történelemben, de ha a mai dollárra számítjuk a vagyonukat, akkor Trump messze a leggazdagabb, ugye ő milliárdos, dollármilliárdos, és ugye a Trump vállalat birodalomnak számos érdekeltsége van. És hát nagyon sok olyan döntése született már az első ciklusában is, most is, amely azért kedvező helyzetbe hozta a saját vállalatát. Viszont éppen azért, mert számos elnöknek azért voltak komoly gazdasági érdekeltségei, nem csak Trumpnak, a korrupció, én azt gondolom, hogy a kezdetektől kezdve körül lengi az elnöki hivatalt, csak az amerikai politikai kultúrában, rendszerben ez úgy meg volt engedve. Tehát nem volt erről szó. Ott van Lyndon Johnson, aki egyébként véleményem szerint az egyik legbefolyásosabb és legmeghatározóbb elnöke volt az Egyesült Államok történetének. De tulajdonképpen a Kennedy elnökség a Johnsoni elnökség nélkül nem is értelmezhető, hiszen Kennedynek minden programját Johnson hajtotta végre. Hozzáteszem, Kennedy nem is tudta volna valószínűleg a saját programját végrehajtani. De a lényeg az, hogy Johnson elnöknek is számos korrupciós ügye volt, de erről nem volt szó a médiában, nem volt szó a nyilvánosságban, és az elnökség, a másik fontos dolog, hogy az elnökség után eddig jelent, mindig az volt tulajdonképpen, hogy egy volt elnök bevonul a elődei pantheonjába, és úgy van kezelve, mint egy államférfi. Ugye Nixonnál volt egy ilyen kis idő, amíg ő ezt meg tudta tenni, ugye a lemondása után azért ő háttérbe volt, egy olyan 10-15 évnek kellett eltelnie, hogy aztán őt bevonják, ugye, ugyanúgy a régi nagy elnökök közé. De itt visszatérve a korrupcióra, én azt gondolom, hogy ez nem egy új jelenség, ez végig ott volt, nagyon sok zűr volt, nagyon sok mindig a Fehérházban, de még egyszer mondom, ez nem volt igazából kibeszélve, és a sajtó is azért általában ezt, hát maradjuk annyiba, hogy eléggé érdekesen kezelte ezeket a problémákat.
De ez megváltozott, mert az amerikai média beszél a Trump-klán érdekeltségeiről, és hát látni is lehet, hogy a egyik Trump fiú, ahogy így körbe turnézza például a Kelet-Európát, Romániát, Szerbiát, de Magyarországról is szó volt, hogy itt majd befektetéseket csinálnak. Ezek nem biztos, hogy megvalósulnak, mert ugye ezek az államok rájöttek, hogy Trump egóját körbe kell ugrálni, és akkor az elnök boldog, de ebből még nem következik őszintén szólva semmi. De azért nyilván itt dollármilliók köszönhetők annak, hogy Trump az elnök. Már úgy értem, hogy a családja köszönheti. Igen. Ezt neki.
Hát ez így van. Hát
gyakorlatilag majdnem minden gyereket, a piciket, a kamaszokat leszámítva, az ennek a birodalomnak a része már.
Ez így van. Ami megváltozott, az a politikai hangulat, a óriási a megosztottság, és az is egy vízválasztó, ugye, hogy ugye Trump elnököt az elnöksége után ugye bíróságra vitték. Ugye.
Hát gyakorlatilag ő egy convicted felon.
Így van, elítélt bűnöző.
Tehát elítélt bűnöző.
Igen, ez így van. Ez is példanélküli, hiszen korábban, ahogy mondtam, volt elnököket, pedig lett volna miért, higgy el nekem, sose vegzáltak. Tehát gondoljuk abba bele, hogy a polgárháború, ami mégiscsak az ország szétszakadása volt, és egy nagyon-nagyon komoly belső konfliktus, a polgárháború vesztes oldalán harcoló, vezető politikusok, tábornokok, ugye ágyban párnák között haltak meg mind. Tehát még őket sem vitték, ugye aztán később bíróságra. Tehát nagyon erős volt ez a fajta konszenzus, ennek vége. És ugye az is érdekes, ugye, és kicsit más aspektus, de hogy egy volt elnök elveszíti a elnökséget, a Fehérházat, és utána újra indul, nem hagyja abba. Ugye az elmúlt 100 évben ilyenre sem nagyon volt példa. Pedig lettek volna elnök, akik még benne volt még egy másik ciklus, ugye, de nem tették meg, ez is egy újdonság. Tehát kezd átalakulni ez a környezet, és bizony-bizony Trump ellen mindent bevetnek most már az ellenfelei. Előhozzák a korrupciós ügyeit, előhozzák maga a nepotizmus kérdését, ami ugyancsak Amerikában nem egy kirívó dolog, hát ott a helyi szint, helyi politikától, a tagállami politikától kezdve végig nagyon erős nepotista rendszer van. Gondoljunk bele abba, hogy bármely államba elmegyünk, és veszünk egy kormányzót, vagy egy szenátort, én azt gondolom, hogy 50% esély van arra, hogy ugyanazt a pozíciót édesapja, nagyapja is betöltötte. Tehát amerikai politikában ez nagyon működik. Az elnöki szinten is, így rövid, végül is 250 év az egy rövid időszak. Ugye már két alkalommal volt apa-fia elnök, egyszer ugye nagyapapa unoka, és ugye Rooseveltek azok távoli unokatestvérek voltak. Tehát a családi szálak, politikai összefonódások, gazdasági érdekek, azok nagyon ott vannak az amerikai politikában. Most van egy változás, hogy már ezeket is fegyverként használják fel a politikusok egymással szembe.
Vagy van olyan, amire a politikusok csak ráülnek, például ugye ez a mostani Epstein akták, files, vagy léteznek, vagy sem, nem tudjuk. Először egyébként a Trump igazságügyminisztere mondta azt, hogy itt vannak az asztalomon, vagy letagadta, amiből rögtön nyilvánvaló volt, hogy Trump valamilyen módon érintett ezekben, bár ő maga azt mondja, hogy ezen az ominózus szigeten, ahol a gyereklányokat ugye föltállalták a világ előkelőinek, ő nem járt soha. De olyan módon próbálja elhárítani ezt a dolgot, amivel a gyanút erősíti. Tehát bekerült abba a körbe, mert ugye említette, hogy a média meg a közvélemény mennyire megváltozott, bekerült abba a körbe, amit eddig ő irányított, tudnék ezek az összeesküvés elméleti körök, aminek ő elindítója volt sok tekintetben, most meg az áldozata. Mert akár lehet, hogy igaz is, hogy ő tulajdonképpen ezekben az ügyekben nem érintett, csak ezt már nem hiszi el neki senki.
Hát így van, az Epstein ügy, ez jelenleg még nem megjósolható, hogy milyen kifutása lesz. Egyes vélemények szerint akár bele is bukhat Donald Trump ebbe. Nyilván, ha közvetlen bizonyíték lesz, vagy kerül elő arról, hogy ő is mondjuk úgy kedvezményezettje volt a Jeffrey Epstein mondjuk kerítésének, az egy nagyon-nagyon komoly ügy. Hát láthatjuk a magyar politikában is, hogy 15 év alatt gyakorlatilag mindent megúszott a Fidesz-KDNP, a kegyelmi botrány az, amit nem sikerült, ugye, hogy egy pedofil segítőjének kegyelmet adott az államfő. Úgyhogy ez egy nagyon kemény ügy ebbe a civilizációba. Én azért még jelenleg azt gondolom, hogy ez nem fog kifutni eddig, hiszen azért itt számos politikai vezető, gazdasági vezető Amerikán belül és kívül érintett, gondoljunk itt York hercegére, Andrásra is akár, de bizony itt nagyon-nagyon megváltozott valami, nagyon-nagyon megváltozott valami, és nem biztos, hogy ez rossz, mert ahogy említettem, azért Amerikában van egy, ahogy Amerikában mondják, egy privilegizált kaszt, akinek többet szabad, mint az átlag embernek. És eddig ezt a társadalom, beleértve a médiát, ezt elfogadta. És ismét egy korábbi példa, ugye Kennedy család. Hát őket a korrupció azért elég erőteljesen átlengette, és azért az, hogy valaki ugye üzletel, seftel, az egy dolog, de ugye ott volt a Edward Kennedy szenátornak az ügye, aki ugye a harmadik legfiatalabb testvér volt, ugye ő is szeretett volna elnök lenni, és ugye ő a 68-as bátyja elleni merénylet után, ugye Bobby után, hát próbált elnökjelöltséget szerezni, és ugye nyári nyaralás során, ugye a titkárnőjével, aki általában a szeretője volt, ugye egy folyóba zuhant az autójával, és ott hagyta. Na most ugye ez, egy átlag amerikai ilyet tesz, akkor az ugye milyen a pontos kifejezés? Involuntary manslaughter, magyarul, hát ez egy hanyagságból elkövetett emberölés, vagy tehát egyfajta büntetőjogi következmény járt volna. A Kennedy család elsikálta ezt is, és a közvélemény tudta, elfogadta. Tehát azt akarom mondani, hogy itt ezek a változások nem biztos, hogy negatívak, hogy ez a privilegizált kaszt már nem úszhat meg mindent.
Hát Trump már ott tart egyébként, hogy magán egyetemeket fenyeget meg, és kényszerít térdre. A kérdés tehát az, amit már megígértem a beszélgetés folyamán, hogy föl fogok tenni, hogy a trumpi működés, az elnöki hatalom túlterjeszkedése, az mennyiben, mert láthatólag nagyon is, tehát most hadd legyen költői ez a kérdés, mennyiben roncsolja, veri szét az amerikai demokráciát?
Szerintem szétveri, szerintem ez egy negatív folyamat, és nem csak az amerikai demokráciát, minden országban ugyanezt történik, hogy a végrehajtó hatalmi ág legyen az kancellár, miniszterelnök egyre erősebb. Az emberek válaszokat akarnak, ezeket a válaszokat hát ha nem is kapják meg, de legalább retorikai szinten ezek a vezetők szállítani tudják. Szerintem ez nem előnyös, de ez a visszatérve az egyetemek kérdésére, ez is egy nagyon érdekes dolog, mert igazság szerint, amit a Trump csinál az egyetemekkel, az igazából onnan fakad, hogy igazából nincs hatalma az egyetemekkel mit kezdeni. Hiszen Amerikában a magánegyetemekről van szó, ami állami egyetem, az is a tagállamhoz tartozó állami egyetem, tehát a kormányzó, vagy a tagállam alá tartozik. Az elnöknek minimális jogköre van, forrásokat meg tud vonni, és ami nagyon fontos, amit például a Harvardnál csinál, hogy a külföldieket tudja kitiltani, hiszen neki, mint elnök, ugye diplomáciai jogkörök, mire van lehetősége, a vízumokat vissza tudja vonni a külföldiektől, és ezáltal tud nyomást helyezni egyetemre. De közvetlen beleszólása nincsen, éppen ezért kell ilyen drasztikus megoldást alkalmaznia.
Hát azért, hogy kb. 2 milliárd vagy még több dollárt meg tud vonni a Harvardtól, az 2 dolgot jelent, hogy azért igenis nagy befolyása van az egyetemek fölött, másrészt ki a fene gondolta volna, hogy ezek a mindenféle adományoktól, sőt üzleti vállalkozásoktól terhes egyetemek, a rettentő tandíjakkal, ezek állami pénzeket is kapnak.
Ők kapnak, tehát ebben igaza van, hogy jelentős pénzeket is kapnak. Na most a forrás megvonást azért egy Harvard tudja pótolni, én azt gondolom. Tehát nyilván megérzi, de ettől nem roppanna össze az egyetem. De a szövetségi állam nagyon-nagyon sokféle programot üzemeltet. Ugye ez, ahogy említettem, Roosevelt idők óta folyamatos növekedés volt, és bizony-bizony a vállalati szektorban is számos vállalat kap állami forrásokat, a szövetségi kormánytól, így van. Tehát itt azért van ilyen fajta beleszólás, de igazság szerint, még egyszer mondom, ugye közvetlen jogi lehetősége nincsen Trumpnak, mondjuk például a Harvard rektorát leváltani, ilyenre nincsen. Tehát ilyenre.
Mire számít? Romok maradnak Trump után, és ezek olyan romok, amikből visszaépíthetők az intézmények és az autonómiájuk?
Hát ugye a kongresszus népszerűsége 10% alatt van.
Hát ez nem magas.
Nem magas, bár historikusan sem volt magas, de most nagyon-nagyon alacsony. Az elnök, hát Bidennek alig volt 50% felett a népszerűsége, Trumpnak alig volt 50% felett a népszerűsége, tehát alapvetően népszerűtlen elnökökről van szó, megosztó elnökökről az utóbbi időben. Ami nagyon aggasztó, hogy a bíróságba vetett hit is elkezdett meginogni, tehát igazságszolgáltatásba vetett hit. Ez egy óriási probléma. Ahogyan a világ trendeket látom, Trump az még csak egy előfutára annak, ami jön. Uha. Tehát itt populisták fogják egymást követni, és egy olyan 21. századi politikai környezet lesz, ahol ezeket az intézményeket a személyek szerintem még inkább fel fogják falni, és az elnöki hivatal az én véleményem szerint még inkább erősödni fog.
Na de Amerika, hát azért mégis a világ első számú demokráciának számít. Van egy étosza az emberekben annak, hogy ők szabadok és függetlenek. Akár csak a fegyvertartásra gondolok, de egyébként is. Az állam menjen a francba, ugye?
Igen.
Ezt az Amerikát is térre lehet kényszeríteni?
Bármi megtörténhet, és ugye itt nagyon sok furcsa kérdés van, nagyon jó példa, ugye a konzervatívok, ugye Amerikában egyik étoszuk, ugye, hogy az állam ne szóljon bele úgy alapvetően a dolgokba. De közben egyre több konzervatív azt mondja például, hogy az amerikai elnöknek rendelkezni kellene, hogy milyen épületeket lehet felhúzni mondjuk Washingtonba, amik ugye beleillenek a történelmi látképbe.
Már kőműves is lesz a Trump.
Így van. Na most ugye ez maga egy paradox helyzet, hogy a kicsi államnak a támogatói azt mondják, hogy ilyen dolgokba szóljon bele az elnök, hogy milyen épületeket lehessen építeni. Tehát alapvetően itt a mai világban, a mai helyzetben az van, hogy az emberek válaszokat akarnak ugye a problémákra, és hogyha ezt egy populista politikus elhiteti velük, hogy ő tud válaszokat adni, tud megoldást kínálni, akkor az emberek el fogják fogadni, hogy az ő hatalma növekedni fog.
Hát elég ijesztő dolgokat mondott.
Igen, sajnos.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Járó Patrice Amerika szakértő volt a vendégünk az elmúlt 50 percben. A műsort Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.